Hetedik fejezet. A borszövetség. Az ajtózár nyikorgott, érte jöttek. A két lovag ismét karomfogás kivezett a nagy terembe. Szemei kápráztak attól a látványtól, amire elvárt. Nem a kínzókamra, nem a rémséges csigás kötelek nyújtó létrák, nem az izzó rostélyok voltak elkészítve a számára, hanem egy lakomához felterített asztal. Olyan lakomához, aminőt Belszázár adott a vendégeinek, amikor a láthatatlan kéz felírta a terem falára a mené-mené tekel fáreszt. A hosszú asztal selyem damasztal volt leterítve, s azon cifra tálakon és szolgadeszkákon felrakva sültek sütemények és déli gyümölcsök. Egy roppant vatkan fej, agyarastól, egész malacok citrommal a fogaik közt, óriási sonkák, váralakú aranyozott pástétomok, furcsa figurákká fonott perecfélék, halformájú mézes kalácsok, csokoládé, medvék, hímes húsvéti tojások egész garmadával, egész kerek sajtok, s az asztal közepén egy teljes páva, tollazatában pompás legyezőjét szerte szét terjesztve. Palackok és mindenféle alakú korsók nagy sokasága egészíték ki a lakoma pompáját. A konvívák mind ott ültek már az asztal körül, ezüst tányérok és kelyhek voltak előttük, csak egy volt üresen, legfenn az asztal főn ülő nagymester bal oldalán. A két lovag oda vezette Györgyöt. A nagymester inte neki, hogy üljön le. György egészen meg volt igézve ettől a nagy kegytől. A rettegést egyszerre a hála váltá fel a szívében. Az a gondolatja támadt, hogy azokkal a törvényekkel csak próbára akarták tenni a lelkét, és most íme kitüntetik. Ez a jutalma a becsület tudásának, hiszen ezek vígcimborák, akik csak kötődnek az új bajtársa, s aztán jól megvendégelik. A nagymester azt a kezét, amellyel Györgynek inte, hogy üljön le, fölemelve felejté, és olyan meghajlítással, hogy a néma jelnek el kellett találni az értelmét. Ez kézcsókot jelent. Ezt annál könnyebben megtehette György, mert a sisak a fején volt, s az nem engedi, hogy az ajka is hozzáérjen a kézhez. Midőn leült a székére, ismét inte neki a nagymester, a szomszédjára mutatva. Ezt az intést annyival inkább elérheti, mert az asztalnál ülő vendégek mindegyike példát adott neki. Mindenki megcsókolta a szomszédját, és minthogy mindenkinek fején volt az ezüst kondérsisak, ez ismét csak olyan érccsók volt, az apáge hideg csókja, két ezüst ajk csendült össze. Feltűnt az ifjúnak, hogy a jobboldali szomszédja talárján a veres kereszt halálfőkkel van díszítve, s azután végtől vég az egész asztalsorban minden második lovagnak a keresztje ezeket a jeleket viseli. Minő megkülönböztetés lehet ez? A visszás érzések közé, melyek egymást, hogy összefüggéstelenül váltogatták a lelkében, egy-egy határozatlan kéte is furakodott. Honnan kerülheteti pompás lakoma egyszerre erre az asztalra? Varázslat ez. Ki itt a szakács, a pástétomsütő? S a töprengő kétséghez hozzájárult egy érzéktalány. Valami kieszelhetetlen illat ütötte meg a szagérzékét, mintha minden fűszerek és balzsamok aromái volnának összevegyülve, növényi és állati, roha és penész szaggal. A nagymester az ifjú vállára téve nehéz kezét azt mondá neki. Úgy láss a lakomához, fiam Abrek, hogy ez a szabbat paszákkor készült, most pedig vagyunk a Tébetben. Csak hogy azt a két ünnepet éppen nem ismeri a neofita. Az egyik esik tavasz első holtörtére, a másik december húra a héber naptár szerint. Tehát azok az asztalon levő ételek legalábbis 8 hónaposak. Megtudta azt azonnal a Metasztesz, amint a legelső étekfogással megkínálták. A két lovag, aki őt ide vezette, nem ült az asztalhoz. Rajtuk volt a napon a Hierodólosz sora. Az egyik az ételeket hordta körül, a másik a bort töltögette. Megnyitotta a lakomát a hímes tojás. Amit azt feltörte György, annak a szederjes kék színe is meglepé. A szagát visszatetszőnek érezte, és az íze fanyar volt és csípős. Először a nagymester vett belőle, és elkezdte a hímes héját lehámozni, aztán négyfelé vágta késsel, és bedugta az arany lárván keresztül a szájába. György is palástul vetette neki a gyomrát, nem sokat forgatta a szájában, hanem lenyelte, amit befalt. 10 hónapos perecet adtak neki hozzá. Jó fogai voltak, összeropogtatta. Többi asztaltárs is úgy tett. A sajt egész telepítvénye volt az ugráló eleven lényeknek, és belül zöld a penésztől. A nagymester abból is választott egy darabot magának. György követte a példáját. A posaj és penész nem riasztál vissza. Sajt hozattak neki esztendős, pumpernikkelt. A sonka a vas volt, a pástétom áporodott, a disznófej pézsmaszagú, a sütemény dohos. Igazi másvilági lakoma, ami ennel a lelkek traktálják meg a közéjük keveredett élő embert. De annál jobban kelt utána a bor. Az undorgásnak legjobb orvossága a bor. Az émelygés antitoxikóna az alkohol. Ki megutálta az ételt, az igyék. Először az édes malváziai járt, aztán jött a nehéz ciprusi. Kristálypoharakból itták a rénusit, hogy a szép aranyzöld színében gyönyörködni lehessen. A tokaihoz apró poharakat adtak, mindent helyrehozott a francia ámbra illatú muskotáj. Attól elfelejtette az orr az ételeknek a szagát. Minden poharat a köröm próbáig kellett inni. Maga a fejborító sisak megköveteli azt, hogy aki iszik, a fejét hátra vesse, csak úgy tölthette a szájába a bort, az ezüst száj tiltotta a szürcsölgetést. És a vendégek virtust csináltak belőle, hogy egymásnak a gyomrát próbára tegyék. Undorító adomákkal fűszerezték azt, ami anélkül is poshat volt. Az volt a vitétebb, aki az émeit ötletet még undokabbal tudta visszavárni. Úri mulatság! Mindenki elváltoztatott hangon beszélt. Egyik erőltetett basszusban, a másik fisztul a nyefegéssel, ahogy álarcos mulatságban szokták. Györgynek csoda erős organizmussal kellett bírni, semmi nem ártott meg neki, sem az étel, sem az ital, sem a pudridus adomák. Utoljára hordták körül a pávát, a fejedelmi lakomák legfőbb díszét. E Juno kegyeltjéről elébb lehúzzák a bőrt tollastul. Akkor a húsát fűszeres pácba teszik, s benne hagyják, míg a keleti borsok és szegfűszegek egészen át nem járják. Akkor megsütik, és ismét ráhúzzák a pompás tollazatú bőrét szétterjesztett legyezőjével együtt, és úgy tálalják fel. Aztán elteszik a jövő díszlakomára, meg az azután következőkre, amíg csak benne tart. Legelőször az új vendéget kínálták meg a páva sültel. György nem tudta, hogy mi módon kell ahhoz hozzányúlni. Baloldali szomszédja kisegíti a zavarából. Elől a begyénél szétválasztható az aranytollas bőr, s akkor aztán lehet szeleteket vágni a mellehusából. Egy darabot oda tett a tányérjára. György visszahőkölt tőle. Ez mégis hiéna fogra való étel, nagymester hahotával kacagott rajta. No, fiacskám, kapd be, amíg el nem fut előled. Valóban volt hozzá hajlandósága az ízes falatnak. Á, hát osszuk meg. Sipegé vékony orhangon a baloldali asztaltársa, és kettévágva a szeletet, a felét a saját szájába tömte. Most aztán Györgynek sem lehetett finnyáskodni, meg kellett mutatnia a bátorságát. Gyorsan utána ezt a pohár marszalait. Többi asztaltárs is hasonlóul tett, kiki megosztá maga páva szeletét a szomszédjával, s frissen utána öblíté a tűzitalt. A marszalai expiálta, amit a páva vétett. Giorgio győzte az ivást. Vannak a természet által különös tehetséggel adományozott kivételek, akiket a magyarok ezzel a címmel tiszteltek meg. Született korhely, akik rendesen nem isznak bort, de ha versenyre kerül a sor, az asztal alá isszák az egész cimboraságot. Ilyen talentum volt György is. Ilyeneknek az a szokásuk, hogy mentül többet isznak, annál figyelőbbek lesznek. Rendes embernek a bor megnyitja szívét, száját, dalhoz kezd, kacag, őszinte lesz, gorombáskodik. Ezek a kiválasztottak őrzik nyelvük hegyén a szót. Az ajos mulatozástól különben a társaság minden tagja óvakodott. Azt meghallhatta volna a színházi közönség oda alant, megtudhatták volna, hogy a fejük fölött egy másik színdarabot játszanak. Valami kísérteties volt, amit egy hosszú asztal vendégei ezüst lárvákkal az orruk előtt csendesen üridgetik a kelyheiket, s mert fülbe nem súghatnak, tehát egymásnak a szájába suttogtak. Ez alatt a két hierodólusz egy gömbölyű asztalt helyezett el a nagy terem közepén, és egyúttal meggyújtotta a viaszgyertyákat egy függő csilláron, mely éppen az asztalra világított alá. Az asztal körül alacsony székeket raktak. Kártyázó asztal volt az. Lakoma nem is lehet anélkül tökéletes. Abrek, fiam, szólt a nagymester, állj fel, és jöjj velünk kártyázni. A mestered azt állítja, hogy értesz hozzá. Igenis, mond a György. Vammána urammal szoktunk kártyázni, de mi csak poltúrákban játszunk. Az itt nem járja, itt nincs más, csak aranypénz. Azt pedig én nem tudnám, hol vegyem. Majd megtanítlak rá. Mire való a pumpolás? Pumpolni, az bizony jó lehet, csak volna kitől. A nagymester odaszólt a jobbján ülő lovagnak. Iskariótes, mennyire tagsálod ezt az ifjú Metaszteszt? 500 tekínóra dörmögé az az ezüst kondírja alól. De hogy fizetném én, azt visszakérdezi György. Igen, könnyen. Gazdag örökség vár rád, az apád nagy úr és minden órán meghalhat. Egy év múlva 1000 cekkínót fogsz Iskariótésnak visszafizetni. S ha akkor nem lesz 1000 cekkínom, várni fog újabb esztendőt, s megduplázza az összeget. De én írást sem adhatok a kölcsönről, mert a nevemet sem próbáltam meg leírni. Nem is szükséges. A kölcsönt becsület szóra veszed. És zálogul csupán csak a pecsét nyomó gyűrűdet adod át Iskariótesnek. A pecsét nyomó gyűrűmet? Azt mondják, hogy ezen a családi címeren van. Éppen azért. Ha valamiképp eltalálnál feledkezni a becsület szavad beváltásáról, ha eszedbe vennéd, hogy a nagykorúvá lett legénynek joga van a suhanc korában fölvett adósságait revokálni, Hát akkor a megtorlás rögtön utolérne ennek a gyűrűnek a segítségével. Hát, meggondolom a dolgot. Végig ivott valamennyi borból, és meggondolja, hogy elfogadja a kölcsönt. Hát jöjj oda, s nézd a játékot. A kerekasztalt már akkor körülülték a lovagok. Az arany garmadában feküdt előttük. A diabolkát játszották olyan forma játék, mint a nazivazi vagy a lanzknecht. A játékkártyák egészen más formák voltak, mint aminőkkel György és Vammána szoktak játszani. Valódi régi 15. századbeli kártyák. Alakjuk gömbölyű, a színeket állatok és virágok helyettesítik rajtuk. A kőr papagáj, a kárró nyúl, a trefl harangvirág, és a pik a szegfű. Szokatlan festésű kártyák nehezítik a játékot, azokat elég végig kell tanulmányozni, amíg az ember beleokul, hogy az a három papagáj jelenti a kőr ázt, és az egyformán felkalapozott dám és knábe miben különbözik egymástól. Egy lovag volt a banktartó, többiek az ellenesek. Az arany marék számra repült egyik asztal szélétől a másikra. Mindenki némán játszott, az ezüst sisakok elrejtettek minden indulat kifejezést. György ott állt a banktartó háta mögött, irigyen nézve, hogy gyűlik meg annak a tálában az aranyhalmaz. A por mámora nem kábítál a fejét, hanem az aranymámora az igen. Azt mondá a nagymesternek. Hidd ide, Iskariótest, elfogadom a pénzt. Iskariótes odajött a nagymester hívására, aztán átadott egy erszény Györgynek, amelyben 10 göngyöleg volt, vékony halhólyag burokban, amelyen keresztül csillámlott az arany, mindegyikben 50 cekkínó. György pedig lehúzta az ujjáról a pecsétnyomó gyűrűjét, és átadta zálogul a kölcsönadónak. Azt a szent pecsétnyomót, amit kisgyerekkorában az anyja akasztotta nyakába zsinóron, amikor elválaszták a gyermekétől. Nem a nagyobbik fiának adta, a kisebbiket jobban szerette, és ő átadta azt az erekét azzal a felső vadászi Rákóczi címerrel egy embernek, kinek az arcát se látta, a nevét se tudta. Abban a biztos hitben tette, hogy ő most ezen a banktartón bosszút fog állni, és akkor aztán visszaváltja családi klenódiumát. El ne felejtsd, dörmögi Iskariótes. Egy év múlva 1000 cekkínót fogsz visszaadni. Nem egy év múlva, hanem egy óra múlva. Olyan bizonyos volt a sejtésében. Kártyázók közbe-közbe ittak is, mindenik mellé oda volt állítva egy zsámoly. Azon pohár, melyet a hierodulosok, amit kiürült, rögtön teletöltöttek ismét. Veresbort ittak. Tivornya végén a veresbor járja. Ez a boroknak a király, amely a többiek között igazságot tesz. Amint egy lovag, aki minden pénzét elvesztette, fölkelt az asztaltól, György rögtön leült a helyébe. Adott ott magának kártyát, és odatolt az asztal közepére egy göngyöleg aranyat. Az ő kártyája nyert. A banktartó szótlanul odatette a másik göngyöleg aranyat a betétéhez. György otthagyta mind a kettőt, és újra kártyát adatott magának. A második tájnál megint az ő figurája lett a nyertes, ismét otthagyta a meg 4-szerezett ételt. És aztán harmadszor is, negyedszer is benhagyta a tételét. Az ittas ember vakmerőségével játszott. Mikor 5-ször is kártyát kért, minden arc felé volt fordulva. Nem arcok voltak azok, csak lárvák, hasonlatosak a halálfejekhez, 2 sötét üreg a szem, 3. a száj. Némelyik játszónak a keblén, azok az ezüst halálfejek úgy szálltak és emelkedtek, hogy az csuda volt látni. Mi mozgatja azokat? A harmadik osztásnál is az ő kártyája nyert. Már 1600 cekkino állt előtte az asztalon. Nagymester meginté. Abrek metastes, most visszavonulhatsz. Még csak ez az intés kellett neki, hogy teljesen beleszédüljön az örvénybe. Ahelyett, hogy a nyereségét beseperte volna, s odább állt volna vele, míg az erszényében levő többi 9 aranytekercset is odadobta a többihez, és rekedten kiállta. Az egész bank! Mindenki körülállta a kerekasztalt, aki nem is vett részt a játékban. Olyan csendesség volt, hogy onnan alulról föl lehetett hallani a páradalt, amit Hans Wurst Kolombinával énekel. A banktartónak is ugyanaz a figura jutott, ami Györgynek, egy királyné. Amannál volt Lukrécia, ennél Becsábé. A bankadó csöndesen rakosgatta a kártyalapokat két felé, egyet magának, egyet a játszófélnek. A bankadónak az az előnye van, hogyha egyforma kártyák mellett mind a ketten hasonló figurát kapnak, ő húzza be a tételt. Neki jött meg a harmadik királyné. Bente Zílé. Halló, hangzott egész kórusban a nézők kiáltása, a bank nyert. Ez az öröm kitörés emlékezteti Györgyöt, hogy itt neki mindenki ellensége. Még nem, mondá nyugodtan, még az én kártyám hátra van. A banktartó felveti a kártyát, amely György részére következett. Az volt Helena, a kőr király. Most aztán egyszer az elszörnyedés hörgésre változott. A kör királyné a diabolkában preferansz, annak megint előnye van a banktartó fölött. A bank fel volt robbanva. A banktartó fölállt a helyéről, és otthagyta az ezüst tálat aranycsomagaival együtt. Most azután már Györgynek gavalléri kötelessége lett magának elvállalni a banktartást. Odaült a megbuktatott helyére. Akkor aztán valóságos düvel indult meg a játék, valamennyien egy ellen, minden mester egy tanítvány ellen. Fel voltak ellene lázadva. Ez a sárga csőrű fiók madár idejön a vértség közé, és valamennyinek kitépi a tollát, és nem bírnak vele. Mint banktartó is folyvás nyer. S amellett iszik, minden osztás után iszik, hisz ez az ördögnek a legkisebb fia. Egyszer aztán egyik az asztalnál ülő lovagoknak rákiált Györgyre. Hoho, Abrek, te csalsz, alulról húzták ki egy kártyát. Erre György válasz helyett fölkapja a zsámolyán levő poharat, és úgy önti az arcában rágalmazónak a veres bort, hogy az annak a talárjára egyszerre odafesti a keresztnek a negyedik ágát. Erre mindenki talpra ugrált a kártyasztal mellől, György pedig összefonta a két karját a mellén, és úgy nézett velük halálfejszemet. Azoknak mind kard volt az oldalán, ő pedig fegyvertelen volt. Peritanátuk, kiálták többen, kard markolataikhoz kapkodva. Feltűnő volt, hogy azok a lovagok, akiknek a mellkeresztjén ezüst halálfejek voltak, ellenkezőleg a karthoz kapkodóknak a kezeiket ragadták meg csillapítólag. A nagymester közéjük lépett, és igazságot tett. Állítsátok ki őket a középre, sértőt és sértettet, vívjanak meg azonnal előttünk. Meg is vívok vele, kiáltott dacosan György. Bosszút állok ezért a szóért. Csak adjatok kardot a kezembe. A nagymester intésére két lóval, aki a vívók segédjeül lett kijelölve, megtette az előkészületeket. Elől bivajbőr vértet csatoltak rájuk, amely ágyékon alul ért. De hiszen keresztül megy az én kardom ezen a bivajbőrön, 70. a neofita, és jobb karjukon a talárt felgyűrték egész vállig, jobb térden feltűrték magasra, bal kezükre pedig olyan kesztyűt húztak, amelynek nem volt semmi újja. A párbaj segéd közli a szabályokat Györgyel. Kesztya bal kézen tiltja az ellenfél kardjának az elkapását, a mellvért a nemes részekre irányzott szúrást. Vitőrökkel történik a vívás, csupán a fejet szabad találni. Györgynek eszébe jutott a mesterfogás, amelyet Vammánától tanult, a szemszúrás. Ez az, ami a gyöngébb testalkatú vívót az erősebb fölé helyezi. Akit a szemén találnak, az hiába bír Herkules erejével, egyszerre ártalmatlanná lesz. Hanem aztán meglehetősen lehűlt a haragja, amikor a fegyvereket előhozták, amelyekkel vívni fognak. Flörettek voltak azok, de gombbal a végükön. Ezekkel nem lehet egymásnak a szemét kiszúrni. A gomb nagyobb, mint a sisak szemnyílása, amaz gömbölyű, ez pedig háromszögű. Tehát csak alakosti vívás lesz belőle, kérdezi György a segédjétől, aki maga volt Iskariótes. Az ujjára húzott saját gyűrűjéről ismert rá. Tehát nem megy élet halálra? Valóban élet és halál az a vívókra nézve, mert akinek a fejéről a sisakot leütik, annak az arca egyszerre el van árulva mindenki előtt. Annak a nevét mindenki megtudja, és ez rosszabb ránézve a halálnál. Mind a két félnek kezébe adták a vitőröket, a nagymester háromszor a tenyerébe tapsolt, azzal összecsaptak. György jól felhasználta a mesterfogást, mikor ellenfele a kvint parádból egyszerre a fejszúrást irányzá. Ő kardvédelem helyett hirtelen alákapta a fejét, és a vitőrével alulról szúrva fölfelé oda talált az ellenfele sisakján levő háromszögletű lyukba, hogy annak az ezüst kondérja egyszerre lerepült a fejéről. Ott állt előtte Vammána. Ő volt a sértő lovag, őtet öntötte arcul a veresborral. Őt álarcozta le a társaság előtt. Most reszent aztán meg az ifjú. Mit cselekedte? Eldobta a vitőrt a kezéből, aztán maga is ledobta az ezüst sisakot a fejéről. Tépjétek széjjel! És ott állt az ismeretlenek társasága előtt, ifjúi szépségének elragadó pompájában, hasonló azokhoz a harcias angyalokhoz, akik a triptika két oldalán ki vannak faragva. Egy egész világ ellen harcolni hivatvák. Arca égett minden jó és rossz indulattól, szemeiből áradt a szenvedély, ajkai csókra hívták a halált. Dehogy tépték széjjel. Ker, ker hangzott feléje minden oldalról, amin arkei dörgött közbe a nagymester perdöntő szava. Vammána pedig, eldobva a flörettet, oda nyújtá a képét tanítványa elé. Ezt jól csináltad. Györgyben egyszerre felülkerekedett a gyermeki naív érzés, odaborult a mester nyakába és sírva fakadt. Miért tetted ezt velem, rebegé félig engesztelő, félig szemrehányó szóval? Azért, hogy bemutassalak a társaságnak. Tudják meg, ki lakik benned. Idu abrek, idu cafénát, pániák. És ismét fölhangzott a ker üdvrivalgás. Lehetett szabad kitörést engedni a kebleknek. Oda lenn a másik színházban a berekesztő zene járta. Öreg dob, kis dob, csinelli. Résztányért rombita a megrepedésig igyekezett az utolsó nótát a publikum fülében megörökíteni. A taps, lábdörömbözés, a fúra és brávó kiáltozás elenyészteté az aszfalejjában támad zajt, még a vívók lábdobogását sem vehették oda alant észre. Most azután a leálcázott mester és tanítványa nem is tevé föl többé a barbutánt a fejére. Iskariótes, György segéde, megdicsérte a vívó hőst. Tudd meg, hogy a legerősebb vívóval küzdtél ma itten. De nekem megkétszerezte az erőmet a sértett becsület. A nagymester ekkor odament Györgyhöz, s pallusát kihúzva annak a lapjával érinti az ifjú vállát. Térdelj le, mint Matetesz, s állj föl, mint Atletesz. Ezt még csak meghagyta történni magán, hanem amint a ceremóniát folytatta a nagymester, tűzzétek föl a mellére a keresztet, az élet kulcsát. Erre bosszusan kiállta fel a legény. Ugyan hagyjatok már fel a hókusz-pókuszaitokkal, nem azért jöttem én, hogy belőlem bolondot üzzetek, elég volt már a komédiából. Én meghagytam magamat kereszteltetni égő alkohollal. Meghagytam magamat traktálni Szenakherib király idejéből fönnmaradt lakomával, összeverekedtem a saját mesteremmel. Nekem több nem kell a tréfából. Ha okosabbat nem tudtok, eresztetek haza. Ohó, Atletesz Abrech, mondta a nagymester. Te azt is tréfának nevezett talán, hogy elnyerted a társaságunknak 4000 cekkinóját? S most azzal odább akarsz állni? Az is bizonyosan mind hamis pénz lesz, s ha hazaviszem zacskóstul, akkor látom, hogy csupa játéktantus szedtem össze. A súlyáról megítélheted, hogy az mind igazi arany. Ha beletöltöd a sisakodba, dolgot át fölemelned, de ez még nem a tiéd, azt ne gondold, elébb még én velem kell megküzdened érte, lombrjátékkal. Te tudsz a lombrhoz? Tudok, de most semmi kedvem nincs hozzá. Engem nem az arany szomja hozott ide. Tudom. Tudhatod, mert te mondtad a fejemre a nevét, amikor tűzlánggal megkereszteltek. Annak a pokolbeli szent háromságnak a nevét. Kettőt már megismertem belőle. Ettem a Baphomet lakomájából, ittam a Jaldabaoth borából, most a métét akarom látni. Látni fogod, mondá a nagymester. Csak legyen türelmed. Hát mire kell még várni? Világosítsd fel a tanítványodat róla, mester, szólt az aranysisakos Svamannának. A mentor aztán fölvilágosítja a védencét, a mété misztériumait, még nem lehet elkezdeni, amíg oda alant be nem végződött a komédia. Majd ha a közönség kitakarodott, a komédiások is hazaszélettek. Mikor a bummerin elkezdi az éjfélt zúgni, akkor elkezdődnek a paradicsomi víziók. Addig lehet a lombrot játszani a nagymesterrel. A terem egyik falától a másikig fekete posztókárpit volt húzva. A boltozat fél éve sejteté, hogy azon túl kell még lenni a folytatásnak. Egy kisebb asztalt hoztak elé, ahhoz ült le a nagymester Györggyel, új kártyákat hoztak a számukra, amik még ólompecséttel voltak lezárva. Györgynek feltűnt az, hogy az alsó színház elcsendesültével az Aszfaleia társasága meggyérült. Halálfejesek mind elhagyták a termet.